Utolsó két évben már nagy bombát a zsidó ügyeszés, amikor már osztályozni is azt szerint osztályoz. Valaki a német nevű volt, azt hitt a tanultam, amikor zsidó, akkor adunk neki hármas, amikor kiderült, hogy még zsidó, hanem német, akkor adunk neki jeles. És az osztályban volt, azt hiszem, 60 érettségiztük szépen. Ez egy jódai középosztályban, hogy minden voltam, mert Bumberfének hívják. Rendszerben jogászok tanul. Nem sokkal azután, hogy elvégzi az egyetemet, behívják katonának. Egységével együtt Németországba vezénik, de ő nem akar elmenni, ezért megszökik. Barátai segítségével bújkál és kérjük a katonaszakevények minden a véletét. Bognár is katonai tanultam, hogy hogyan kell megbesíteni egy menetlen alatt, illetve behívom. Két forintos, hogy irányítok a tanulom, hogy hívjunk ide-oda. 1956 tavaszán a Petőfi könyv híres Kelet-Magyarország vitráin Göncárpán is elszólal. Október 23-án nyakában kint a lányával, ő is a falban ment előtt. Szervezkedik, hogy értelmiségi társai közül sokan, de nem vesz részt a fegyveres harcokban. Nem ismerkedik Mikó Istvánnal, aki egész további életében óriási hatással lesz gondolkodására.
Ez az, amit említett fel.
Abszolút hiteles minden gondolat, és az élete hiteles. Én őszintén szóval kevesem a Vibó kultusz. Vibónak még a szavai és a élete mintaként szolgálva is, és az az érzésem, hogy szükség van arra, hogy megjelenjen az arca, megjelen a világban, látható megjelenjen a világban.
Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártegyetek szolgálja. Világéletemben pártiban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hozzában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetés és kirekesztés elmegismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. A pártunkban is érvelődő magyar demokráciát, a jövőt. Azt a jövőt, amit a két győztes és győzelme termében elnaposott magyar forradalom, 1848 jogvágyfelszabadító és 1956 munkásfelszabadító szabadságharcra jelölt, azt a demokráciát, aminek teljes megvalósításával még mindig adósok vagyunk.
És 2025-ben is még mindig adósok vagyunk. A másik, ahol az egyik utolsó, ez a 90. évfordulón, amikor a Kovács Krisztályék szabadságkórusa köszöntötte őt a Vérhalom téren. Az unokám biztos, hogy sokkal jobban kezelni ezt.
Yeah.
szerettem, na, megmutatni önöknek. Van még egy 20 perces filmünk, de és van 30 percünk, úgyhogy ha kérdéseket akarnak föltenni, szívesen válaszolok. Vagy jöjjön a film? Igen, tessék!
Nagyon köszönjük ezt a vendégeknek a kérdését. A nagyon rövid kérdésem az, hogy a Hübszárpád felesége, a Zsuzsa asszony, a Kézenfogva Alapítvánnyal nagyon jó kapcsolatban volt.
Hát a Kézenfogva Alapítványt ketten alapították, csak ugye
átvállalta,
Zsuzsa volt az, aki nagyon hosszú időn keresztül valóban a Bordán Ákossal, aki ügyvezetőként viszi most is ezt az alapítványt. Még ugye talán valamikor már elnök úr halála után volt, hogy Zsuzsa asszony visszavonult onnan, és akkor Panni Ánuk az, aki ebben szerepet vállal, fontos és nagyon jelentős része volt ez a tevékenységüknek, a elesetteknek, a halmozottan hátrányosoknak a támogatása. Amikor ugye én Sólyom Lászlónál 2010-ben befejeztem a munkámat, és Lőcz elnök úr a volt elnöki titkárságának a vezetésével bízott meg. Abban az időben ugye a Mádnak, mert valamikor a Gró Gáspár mondta, amikor nekünk se irodánk nem volt a Lőcz titkárságnak, a Angelikába találkoztam a titkárnőmmel, és mondtam, hogy akkor ezt hogyan csinálja meg, és hogyan gépelje le. És mondta a Gáspár, hogy hát tudod, ez olyan, mint régen a támogatott, a tűrt, meg a tiltott, ne aggódjál, tudom, ti vagytok a Mával a támogatottak, a Sólyom a tűrt, és Gönc a tiltott, és hát abban az időben Máda elnök úr elit, és ez nagyon helyes, hogy elintézte, hogy minden elnök kapott 100 millió forintot, amit saját belátása szerint költhetett szociális vagy más célokra. Na azonnal még abban az évben levették, úgyhogy 70 millió volt az, amilyen gazdálkodni kellett, és hát a szimbiózis alapítványtól kezdve a hospice alapítványon már rengeteg alapítványt támogattak elnök úrék, és fölmerült az előbb a vallásosságok kérdése. A budai várba egy Mária szobrot, egy egyszerű Mária szobrot.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.
Hallgassuk újra! Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel, a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja önöket a műsorvezető Tímár Andrea.
A mai napon együtt várom önöket Csamuval és Nádasdi Péter doktorúrral. A 8. kerületi állatorvosi rendelő intézet, mondhatnánk egyébként melyikből?
Tutivet.
Tutivet.
Állatorvosi rendelő, jó napot kívánok!
Állatorvosával beszélgetünk, itt van még a stúdióban Peti Kandás, akinek köszönhetjük a szuper hangot, és Péter nem először a rádió vendége, időről időre visszatérünk arra, hogy egyébként komolyan én ott tartok, nem tudom, neked van-e ilyen, hogy félkaromat adnám egy olyan jó kapcsolatért, hogyha lenne olyan állatorvosom, tudod, akit minden aggodalmaddal felhívhatsz, szóval, hogy tudom, hogy már erről volt egyszer szó, Péter, de hogyha megint azt mondanád el legelőször is, hogy egy aggódó, aggodalmaskodó gazdának, szóval mik azok a, mi az az 5 pont, amire azt mondanád, ahol el tudjuk határolni, hogy eddig nem kell aggódni, innentől kell aggódni, hiszen egy hányás is lehet, hogy az agyhárt gyulladástól kezdve a gyomorrontáson keresztül minden.
Hát ez így van. Nem egyszerű eldönteni ezt a kérdéskört egyébként, mert nyilván itt tulajdonképpen inkább az a kérdés, hogy valami igény, tehát hogy lehet valami súlyos attól, hogy nem igényel rögtön ellátást, mondjuk egy idegen test elakadt a kutya szervezetében, az van, hogy nagyon-nagyon sokáig el van minimális tünettel, és sokszor nem is veszik észre, tehát azzal nem feltétlenül kell éjszaka rohanni, de meg kell oldani, mert életveszélyes. És nagyon fontosak az olyan betegségek, amivel viszont ugye nyilván azonnal el kell menni orvoshoz. Nem annyira könnyű ezt elkülöníteni. Én talán azt mondanám, hogy az első, ami mindig jó, ha van otthon, az egy lázmérő. Tehát nagyon jó, hogyha tudjuk az állatunknak a hőmérsékletét. Ez már egy egész jó támpont ahhoz, hogy el tudjuk különíteni, hogy most van-e nagyobb baj, vagy nincsen.
Na pillanat is, akkor tehát hány foktól hány fokig normális?
A legtöbb kutyának és macskának talán így átlagban azt tudom mondani, hogy 38 és 39 fok között normális a testhőmérséklete. Macskáknál, kisebb testű kutyáknál lehet egy picit magasabb, de otthon nyugalmi körülmények között azért 39 fölött azért már lehet aggódni. Főleg, hogyha párosul valamilyen tünettel, hányás, hasmenés, bágyadság, étvágytalanság és társai. Talán a másik, ami olyan eset, hogy azzal mindig érdemes menni, a légzési nehézségek. És ezt a múltkor már egyszer felhoztuk, hogy azért ezt el kell különíteni a köhögéstől. Tehát léteznek köhögések, amik köhögések, tehát egy ember se fog megfulladni attól, hogy köhög önmagában. De azért ezt lehet látni egy állaton, hogy amikor nem kap levegőt, amikor tényleg sípolva veszi a levegőt, lehet, hogy szívbetegsége van, lehet, hogy fel van telve a tüdeje vízzel, és azért köhög.
De
az egy... Igen?
Bocsáss meg. Nem.
Tehát az egy picit azért máshogy néz ki. Tehát, hogy amikor egyszerűen erőltetve veszi az állat a levegőt, vagy elfekszik az oldalára és inaktív, akkor nyilván az egy olyan állapot, amivel érdemes azonnal akár orvoshoz fordulni. Hogyha köhög a kutya, de egyébként vígan rohangál össze-vissza, és még eszik is, akkor azért valószínűleg meg lehet várni a rendelésnek a kezdetét.
De hogy ez egy, igen, hogy a köhögés, vagy nehéz légzés pontosabban, ez egy abszolút hirtelen előfordul, vagy feltámadó tünet is lehet?
Lehet,
azért ennek
igen.
Vannak előzményei.
Lehet előzménye, tehát mondjuk egy szívbetegnél nyilván lehet előzménye, fáradékonyság, időnként ilyen sípoló köhögés, ami átválthat ilyen fulladozásba, de mondjuk egy légcsőben elakadt tárgy, vagy idegen test, vagy például mondjuk egy olyan légcsőkollapszus, ami eddig nem volt, egy légcső összeesés tulajdonképpen, ami eddig nem volt ismert a gazdinak, az egy durvább esetben azért jöhet hirtelen, hogyha valamilyen behatás éri a kiskutyát. Ezekkel azért érdemes menni. Tehát ugye a légzés és a keringés a két olyan dolog, amivel ha baj van, akkor az nagyon hamar, nagyon végzetes is tud lenni. Most nyilván a szívbetegségeket ezt a gazdi otthon nem biztos, hogy fel fogja tudni ismerni, de például a légzési nehézség az egy egész jól felismerhető dolog, azzal mindig érdemes egyből orvoshoz menni. Exotikus állatnál meg exotikus klinikára. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, nagyon sokszor akarnak.
Ezopet, Marek utca.
Exopet, így Exopet. Van például, vagy állatorvostudományi egyetemre is nyugodtan lehet menni. Tehát nagyon sokszor szeretnénk hozzánk jönni, szeretnének nehéz légzéses madarakkal, és mindig mondom, hogy foglalkozunk exotikus állatokkal, de nehéz légzéses madárral ott kórházba megyünk azonnal, mert ott már maga a búdítás, hogy megröngenezzik, már az életveszélyes lehet. Tehát a nehéz légzés komolyan kell.
Itt most papagájokról beszélünk, pintyekről?
Hát bármilyen vagy... hobbiból tartott madárnál, így van.
De milyen madár van még hobbiból tartva, amivel találkoztál a klinikátokon, vagy a rendelőtökben?
Hát rengetegen tartanak galambot például, akár domestikált, akár csak utcáról befogadott mentett galambot.
Tényleg?
Nagyon sokan, igen. Egyre többen, azt kell, hogy mondjam, hogy összeszedik ezeket a csóri kis galambokat, és egyébként egészen jól ki lehet őket kupálni.
És hattyúvá válnak.
Hát, az talán csak nem, de egyébként egész aranyos házi. Hát, amiért az ember madár tart, tulajdonképpen azért egy galambot is tud tartani, de hát rengeteg kanárik, pintyek, papagájok azért rendesen elő szoktak fordulni. Más madárral így nem emlékszem, hogy hozzánk jöttek volna eddig.
Gólya,
de igen, sas, hát az a vadmentőhöz menjen inkább lehetőleg, nem hozzánk. De igen, tehát, hogy ezek egzotikus ellátást igényelnek. Amúgy is, aztán, ha van egy nehéz légzésük, azzal mindenképpen kórházhoz érdemes fordulni.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyébként rettenetesen sokat változott az állatorvosi hozzáállás nyilván az utóbbi pár évtizedben. Én emlékszem, hogy amikor még gyerekek voltunk, és összeszedtük az utcán a sérült galambokat, akkor mindenhol elhajtotta. Tehát, hogy nagyjából az derült ki, hogy senki nem. De ezrével voltak a galambok a városban, most pedig többnyire a varjak vannak, és sokkal kevesebb, érezhetően kevesebb a galamb. Ezt is így tapasztalod?
Hát abszolút, és mondjuk szerintem ez írható, nem vagyok ornitológus, de szerintem ez azért a varjak számlájára is írható valamennyire. De az a helyzet, hogy egyre több ember is foglalkozik azzal, hogy valamennyire odafigyeljen a környezetére, csökkenti a szemetes területeket a környezetében, vannak ilyen aktivitások. Ugye a patkány is, meg a galamb is az alapvetően az embernek a különböző termékein él, amik körülöttünk vannak. Azért tud ennyire meg a légy elszaporodni, és nyilván, ha a környezetünk rendben van, akkor ezekből az állatokból is valamennyivel rendezettebb kolóniák jönnek létre. Úgyhogy igen.
Hát egyik szavunkat a másikba öltjük. Most, ahogy jöttem ide a stúdióba, a vonatcsinek mellett, de bárhol lehetett volna, az a lényeg, hogy itt a belvárosi vonatcsinről beszélek, a csimpáják, hogy képzeld el, hogy négy vagy nagyra nőtt egér, és inkább erre gondolok, vagy kisebb testű patkány, de azt hiszem, hogy inkább egerekkel találkoztam, ilyen mezei egerek lehetnek, mert ahhoz azért sokkal nagyobbak, mint amit a terráriumban tartottunk gyerekkorunkban. Tehát, hogy na hát erről mi a véleményed? Én, ahogy megfigyeltem őket, ez egy egér család lehetett, négyen voltak, azonnal reagáltak az utcai, tehát zajokra, tudták, hogy mitől kell félni, elszaladni, és merre, és mitől nem. Nagyon jól álcázták magukat, és tulajdonképpen arra gondoltam, hogy ezek olyan rágcsálók, mint a nyulak, mint a tengeri malacok, vagy a hörcsögök, szóval, hogy te érted azt, vagy mi erről a gondolatot, hogy miért kell őket, ha kell egyáltalán kerülni, írtani, vagy mi a megoldás ahhoz, hogy velük együtt élni?
Hát itt a társas együttélésnél nyilván szóval ez egy nehéz dolog, mert én úgy gondolom, hogy az ember felelős a környezetért, és ha már beleszólt abba az egyensúlyba, ami a természetet illeti, és én úgy gondolom, hogy ha mi megcsinálunk magunk köré a szemetet, akkor arra viszont oda kell figyelni, hogy ettől a környezetünk se szenvedjen. Az nagyon-nagyon fontos, amit ugye alapvetően a vadászok és erdészek csinálnak, hogy bizonyos populációkat muszáj kordában tartani. Tehát egy hivatásos vadász, és itt kiemelném, hogy a hivatásos vadászokról beszélek, nem a hobbi vadászokról, annak azért nagyon-nagyon fontos dolga, hogy fenntartsa a természetben, vagy az erdőben, vagy a mezőkön, a minket körülvevő környezetben az egyensúlyokat. Tehát ugye, ha egy
ezt fenn kell tartani? Nem arról szól, hogy az magát tartja fel?
Hát fenntarthatná, ha mi nem lennénk ott mellette. Tehát ugye, ha mi már elkezdjük elszórni az általunk használt mondjuk kajákat, akkor már egyből meg fog jelenni több galamb, több patkány, ami ki fogja szorítani a kompetitor fajokat, és akkor már egyből felborítottuk ezt az egészet. Tehát oda kell figyelni. Most, ami nekem például nagyon-nagyon hangsúlyos az elmúlt időben, az például a poloska invázió. Rengeteg-rengeteg poloska jelent meg az elmúlt pár évben, az én lakhelyem környékében is, de mindenhol, ahova megyek.
Az a nagy, igen,
az a páncélos, régen messze nem volt ennyi. És ugye alapvetően valószínűleg szorítja ki a környezetében lévő többieket, vagy akár mondhatnám a katicákat is, ugye a harlekin katicát, ami a hétpetyes katicát szorítja ki, és nekünk nem tűnik ez olyan nagy dolognak, de a környezetünk ezt megérzi, hiszen teljesen más lehet a táplálékuk, teljesen más táplálék, más állatoknak lehetnek ők maguk táplálékuk, és nem biztos, hogy a kompetitorfaj is megfelel ennek. És akkor már egyből kiesik egy faj, onnantól, mint egy dominó gurul az egész, és egyébként a növényekkel is ez van. Tehát az a helyzet, hogy erre kifejezetten érdemes nagy hangsúlyt fektetni, hogy a körülöttünk lévő kárt azt minél jobban szűkítsük. És most nyilván nem azzal van a baj, ha egy róka él a környezetünk mellett, de nyilván egy róka még oké, de mondjuk egy 50 az már egészen más. Tehát ezeket muszáj úgy balanszolni, hogy nekik is valamennyire jó legyen, és nekünk is jó legyen.
Na és akkor a patkányok a városban, mit szólsz ehhez?
Hát igen, na most ugye a patkány alapvetően, vagy hogy mondjam, ez kicsit nehéz ökológiai szempontból, én ezt nehezen tudom nézni, mert nem tudom, hogy a patkány, mondjuk a kis patkányok vagy a nagy patkányok egyáltalán ők milyen rangsorban, vagy hol helyezkednek a rangsorban egy városi környezetben. Ugye egy vidéki környezetben ott már teljesen más, ott vadásszák a macskák, kutyák, bármi ilyen, tehát hogy ott vannak már ragadozók, de mondjuk városban, ahol már kevesebb macska van, ott azért már sokkal nagyobb problémát jelentenek a patkányok, hiszen ők megesznek gyakorlatilag mindent, tehát bármin megélnek, és azért ők húsit is esznek, tehát hogy bármi mást is meg tudnak enni, amit elkapnak. És azért az elszaporodó patkánypopulációt azt kordában kell tartani. Nem is szavar, hogy betegségeket is tudnak terjeszteni.
Hát ezt tehát... minden tud.
Igen, minden. Pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy kordában kell tartani. Nem kell feltétlenül kiirtani egy városból teljesen a patkánypopulációt, de kordában kell tartani, mert nagyon súlyos következményekkel járhat leginkább higiéniai szempontokból a patkányok jelenléte. De akár ez lehetne a galamb is egyébként, tehát mondjuk a klamidofilákat simán tudják embereknek terjeszteni, amikor így csapkodnak meg, röpködnek körülöttünk, és hát nem, azért senki nem szeretne olyat a tüdejébe, úgyhogy erre oda kell figyelni.
Az micsoda, ez a klamidofila?
Hát az tulajdonképpen a madarakon, máshol is, de madarakon a szárny, vagy a tollak közötti porban lévő ilyen kis baktérium, amiket be lehet lélegezni, és az nem túl kellemes.
És az tüdőgyulladást, vagy...
Hát egyebek mellett, igen.
Egyebek? Is. Mit még? Ne haragudj, mert biztos más se tudja.
Hát immunszupresszált egyebekben az el tud szaporodni tüdőgyulladás, bármilyen légzőszervi tünetet, akár szeptikémiát is, tehát nagyon sok mindent tud okozni, ami nem kellemes számunkra. És nyilván minél több a galamb, és minél több a rossz állapotban lévő galamb, annál több ilyen lehet a szárnyuk között.
Nem tudom, hogy egyetértesz-e azzal az állítással, valamikor valahol hallottam, és kíváncsi vagyok erről, mit gondolsz, hogy nem a városban élő galambpopuláció, tehát galambokkal, nem a városban élő patkányokkal vagy macskákkal van a baj, hanem a városban élő beteg. Tehát úgy betegséget hordozó, tehát a legyengült, tehát valahol van két iskola, az egyik azt mondja, hogy etessük a körülöttünk lévő gazdátlan állatokat, mert nem feltétlenül kell őket magunkhoz venni, de hogyha jó állapotban vannak, akkor élhetünk együtt nyugodtan. Más meg azt mondja, hogy nem szabad etetni őket, mert ha feltalálják magukat, akkor happy minden, ha meg nem, akkor elpusztulnak, és ez a tehát különben pedig betegségeket okoznak. Na, hogy erről mit gondolsz? Mi a jobb iskola, vagy hova tartod?
Hát az a helyzet, hogy alapvetően ezek szerintem annyira nem választhatóak szét. Tehát minél több állat él egy helyen, annál könnyebben fognak terjedni a betegségek. Ez emberre is igaz.
A sűrűség.
Tehát minél nagyobb a sűrűség, annál jobban terjednek a betegségek, és ennek van egy önkorlátozó jellege. Tehát ugye a macskák, ha felszaporodnak egy területen, akkor egy idő után oda be fog törni a leukózis, lefeledőzik valamit, tehát lecsökken a cicák száma, és akkor ez egy gyakorlatilag egy ilyen hullámzás, amit a természetben is meg lehet figyelni. Tehát ha valahol elszaporodik a nyúl, túl sokan lesznek, akkor egy idő után letarolják a termést, nem lesz elég ennivalójuk, gyengébbek lesznek, elszaporodnak a betegségek, könnyebben kapják őket a ragadozók, akik amúgy is többen lesznek, mert
van elég
felszaporodtak a nyuszikon, és akkor a nyuszi populáció visszacsökken. Ugye akkor a ragadozónak nem lesz annyi, akkor az a populáció is csökken, és ez egy hullámzást jelent. Mert mi ebbe beleszólunk. Tehát a vadász azért kell, mert mi ebbe elég keményen beleszólunk, eltüntetünk egy csomó olyan fajt, aminek ott kellene lennie, gyérítünk olyanokat, hiszen meg akarjuk védeni mondjuk a növényeinket, vagy a termőföldjeinket, aminek ott kellene egyébként lennie, és ezáltal teljesen felborítunk olyan egyensúlyokat, amiknek egyébként működnie kéne, csak velünk nem számoltak.
Nem tudok eléggé alkalmazkodni. Na igen, szóval, hogy a beteg állat jó állat, vagy a nem jó állat?
Én mindig azt mondom, hogy tehát magát a beteg állatot, azt az utcáról mindig érdemes felszedni. Ha azért, hogy meg tudjuk gyógyítani, ha azért, hogy véget vessünk a szenvedéseinek, de azt nem érdemes otthagyni. Tehát az állati szenvedést értem én, hogy ez előfordul a természetben. Tudjuk, hogy mi lesz a vége. Én nem feltétlenül hagynék ott egy vérző galambot, vagy egy törött szárnyú galambot az utcán. Nem, valószínűleg nem az fog hiányozni az ökológiai körforgásból. Ugyanakkor szerintem nem, vagy tehát erről már beszéltünk a macskák kapcsán, ugye, hogy, hogyha ivaros állatokat elkezd, tehát hogy egy állatpopuláció az megszerzi magának az élelmet, szaporodik, megfelelően csökken a számuk, amikor kell, növekszik a számuk. De ha mi elkezdünk pluszban kajálni, kajáltatni, bocsánat, ilyen hol állatokat, akkor egyrészt a gyengébb állatok is el fognak tudni kezdeni szaporodni, hiszen az is kapja az élelmet, ami alapvetően lehet, hogy nem tudná megszerezni magának, és ő is fog szaporodni, vagy az is, aki csak magának tudna elegendő élelmet összeszedni, ő is fog szaporodni. Tehát egyből be fogjuk boostolni ezt az egész szisztémát, és egy állat arzenál tudunk előállítani csak az etetéssel. És ezért én alapvetően nem szoktam javasolni az ész nélküli állatetetést. Akkor inkább már, ha ennyire beleszólunk, akkor tényleg a beteg állatokat vegyük ki, a maradékot meg, ha gondoljuk, lehet ivartanítani kutyamacska terén. Most aki patkányokat akar etetni az utcán, azt nem hiszem, hogy sok ilyen ember van, szerintem nyugodtan, de alapvetően talán az a legjobb, ha mentére hagyjuk, és az erős állatok alapvetően életben maradnak, azoknak lesz élelmük, azok tudnak szaporodni. Én tömegével nem etetném feltétlenül ezeket az állatokat, vagy akkor gondoskodjunk róluk. Tehát akkor kerítsük be, ivartanítsunk, vigyük be akár a házba is, ha nem egy vadállatról van szó. Tehát, hogy akkor megoldjuk meg az életüket rendesen, ne csak az ételt rakjuk ki.
Ha megengeded, ebből az első részből hadd highlightoljam ki, hadd emeljem ki azt a gondolatot, hogy betegnek tűnő állatot ne hagyjunk magára az utcán.
In the USSR.